ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Világablak, hadicselek. Rázsó Gyula, Nagy László és Bóna Gábor történészekkel Lukács Béla beszélget a hadicselek történetéről, alkalmazásáról, típusairól.
A maláj hörögve kaparta magáról a csokoládés habot, csattogtatta hatalmas fogait, és végül lovagias mosollyal folyt fel dühét, közölte, hogy Hozét szétmorzsolná, ha nem lenne tekintettel az előkelő környezetre. A spanyol pincér igen erélyes hangon többféle előétel nevét kiáltotta oda a benszületnek, amitől az érthetően felbőszült. Bisung, glonga, bonbon, hörögte a maláj. Omletta Sevilla, üvöltötte Hozé. A maláj megvillogtatta fehér fogait, ismét mosolygott. Mit ez akar, gyenge fehér? Én megenni őt. Hát csak fogj hozzá, mondta Hozé. Én nem ütni, hindu önvédelem, te üss oda teljes erődből, én csak kivédeni. Az nem lesz jó, szabadkozott Hozé. Te ütni, fogás biztos, gyors, úgysem találni. Hát jó, mehet. Mehet. Fülig Jimmy kíváncsi volt a fogásra. Biztos Jiu-Jiku. Na, ütni, sürgette a maláj. Lesz meglepetés. Csak ugyan nagy meglepetést okozott. A maláj orrán, száján, fülén dőlt a vér, és a jobb szemétől a szája széléig felrepett a bőre. Így pihegett, kissé elterülve, miközben a négy utas állandóan sürgette, hogy keljen fel róluk. A maláj ordítva ugrott fel. Nem számít te lenni balkezes, én várni ütés jobbról.
Ez a Rejtő Jenő által megírt kis történet rövid ugyan, de annál tanúságosabb. A gyengébb is győzhet, ha lenni meglepetés. És ez a hadicseleknek is az ős régi magja. Az ellenség balról vár, és én jobbról jövök, vagy vár, de nem jövök, nem vár, és jövök, és így tovább. A lényeg azonban az, hogy az egyik fél túljár a másik eszén, és ezt teszi a legkülönbözőbb módokon. A hadi történelem szinte hemzseg a szebbnél szebb hadicselektől. Persze mi most nem azért idézzük ezeket a hadicseleket, mintha szórakozni akarnánk, bár egyikük másikuk tényleg megnevetteti az embert, hanem azért, mert ezeknek a hadicseleknek az alkalmazása egy-egy kisebb közösség, de nem ritkán egy egész nép sorsát is meghatározta hosszabb, rövidebb időre. Mielőtt azonban átadnám a szót a Hadtörténeti Intézet három tudományos munkatársának, Bóna Gábornak, Nagy Lászlónak és Rázsó Gyulának, vegyünk egy példát arra, hogy mennyire hihetetlenül leleményes az ember a hadi furfang kiagyalásában. Thomas Mann, a József és testvérei című munkájában megemlít egy ilyen hadicselt. Arról van szó, hogy Jákob lányát megszöktetik, és ez bosszúért kiárt természetesen. Jákob fiai pedig kiagyalják azt a hadicselt, amellyel a náluknál sokkal erősebb várat be tudják venni.
Az elismerésnek feltétele tehát, hogy miként Szihem a maga személyében dicséretes módon körülmetélkedett, most cselekedjen ugyanúgy minden finemű sekemben, agg, férfi és gyermek, mától számítva a harmadik napon, és pedig kőkéssel. Ha ez megtörtént, csak ugyan megülhetik a menyegzőt, és kacagva és zsivajozva ünnepet tarthatnak sekemben. Gyalázatos ármányuk folytán Jákob emberei, noha a városiak számát meg sem közelítették, mindössze 50-en voltak, könnyen elbántak sekemmel. Hatalmukba kerítették a falakat, amelyeken őrjóformán nem is állt, s amelyeket még némán kötélhágcsókkal s ostromlétrákkal másztak meg, s azután következett a tánc, amit minden settenkedést félretéve hirtelen kitöréssel rendeztek odaben, s amelyet a váratlanul meglepett lakosok éppen a legkevésbé táncra készen s mozgékonyan fogadtak. Aki férfiú volt, ifjú és öreg, lázban feküdt, sínylődött és sebét kötözte ki és be, a katonai helyőrség legnagyobb részét sem kivéve. A héberek szó szerint tűzzel és vassal dolgoztak. A vár, a város, a templom okátta a füstöt. Az utcák és a házak úsztak a vérben.
A görög stratégia, a hadászat és a stratégemát hadicsel ugyanabból a tőből fakadnak. Az első olyan katonai elméleti munka, ami valóban a háború lényegi kérdéseivel foglalkozik, Sun Tse kínai hadvezér nevéhez fűződik, aki időszámításunk előtt az 5. században élt. Ő a háború lényeges részének tekintette a hadicselt.
A háború mindig a csalás útját járja. Éppen ezért, ha tudunk valamit, tegyünk úgy, mintha nem tudnánk semmit. Ha valamit felhasználunk, úgy tüntessük fel, mintha nem használnánk fel. Ha közel vagyunk, keltsük azt a látszatot, hogy távol vagyunk. Ha távol vagyunk, tegyünk úgy, mintha közel lennénk. Előnyöket kínálva csalogassuk az ellenséget, sorait megzavarva mérjünk csapást rá. Ha mindene megvan, jól készüljünk fel ellene, ha erősebb, térjünk ki előle. Ha dühös, vezessük félre, magunkat alantasabbnak mondva, tegyük elbizakodottá. Ha friss erővel rendelkezik, fárasztjuk ki. Ha a csapatai szoros összeköttetésben vannak, ziláljuk szét őket. Ott támadjuk meg, ahol nem készül fel védelemre. És akkor induljunk meg, amikor éppenséggel nem várja. Ezektől is függ egy hadvezér győzelme. Csak hogy ezeket nem lehet előre megítélni.
Alig találunk olyan neves katonai szakírót, gondolok itt akár az ókoriakra, Frontinusra, Vegéciusra, Onoszanderre, vagy a későbbiekre, Vasszavai Móricra, vagy Nagy Frigyesre, a későbbiek, még későbbiek közül Napóleonra, vagy a 20. század talán legnagyobb angol katonai gondolkodójára, Little Harpra, akik nagyon lényegesnek tartották a hadicselt, nem is annyira hadicselt, mint az ellenfél megtévesztését. Azonban a háború sorsát szinte kizárólag az úgynevezett állandóan ható tényezők döntik el.
Ha megpróbálnánk végigvenni azt, hogy, mert ez iszonyúan nehéz dolog, de azért próbáljuk meg, hogy milyen típusai lehetnek a hadicseleknek, hiszen mégiscsak vannak visszatérő motívumok bennük. Tudunk-e típusokról beszélni?
Meg lehet kísérelni annak ellenére, hogy épp a csel fogalmába tartozik, hogy egyedi esetekkel állunk szemben, de mégis bizonyos fokú rendszert azért belevihetünk ebbe a tömkelekbe. Az alap mindig az ellenfél megtévesztése, és ennek a legkülönbözőbb eszközei vannak. Kezdjük a legfelső szinten a hadászati stratégiai szintű megtévesztésen, amikor egy-egy háború kirobbantását próbálják rejteni, netán a szándéknak a titkolása, hogy hol kívánunk támadni. Hagy mondjak erre egy érdekes példát. 1944 elején már köztudott volt, hogy az angol szászok valahol megkísérlik az úgynevezett európai erőt feltörését. Óriási méretű apparátus vetnek be, hogy a németeket megtévesszék a partaszállás irányát tekintve. Skandináviától kezdve egész a Dodekanezői szigetekig, Görögországig minden hely felmerül, és mindenütt nagy apparátussal támogatják azt, hogy a németek ezt elhiggyék. Kelet-Angliában például egész hadsereget szerveznek, az első amerikai hadseregcsoportot, még ki is nevezik a parancsnokát Patton tábornok személyében, táborokat emelnek sok-sok millió dollárért, végtelen sok rádió leadással tévezték már ellenséget. Ez olyannyira sikerül, hogy egészen hát augusztusig a németek abban a hiszemben vannak, hogy a főcsapás a Pas-de-Calais-nál, vagyis a Doveri szorosnál fog bekövetkezni. Ez a második világháború legnagyobb szabású hadászati hadicsele.
Talán érdemes lenne itt megemlíteni, hisz végelemben ez is a hadászat hadicselek közé tartozott, amit egy kiváló magyar hadvezér, Tököli Imre hajtott végre 1690-ben. Azt ugyanaz Erdélyt védő császári csapatok jól tudták, hogy Tököli támadásra készül, azt is körülbelül tudták az időpontját. Na most ugye fölmerült a kérdés, hogy hol jöhet be, ugye a Havasalföldről, hát teljesen józanul, ugye azt mérték fel, hogy a szorosokon, ahol döntő zömével lobas sereget ugye át tudnak hozni, és Tököli meg is csinálta azt, hogy a várt szorosoknál egy részét, a kisebb részét a hadának ott fölvonultatta, viszont maga a fősereggel és méghozzá a lovassereggel teljesen váratlan módon a havasokon kelt át a korabeli leírások szerint olyan helyeken, ahol korábban még gyalogos ember is nehezen mehetett el, ő áthozott egy 10 000 főn fölüli lovassereget, úgy, hogy a lovaknak a farkára ilyen nagy tuskókat, rönköket köttettek ilyen ellensúlyként, és a kiváló császári generális egyszer csak arra ébredt a szószoros értelmében, hogy az a hadsereg, amelyet ugye a szorosokon várt, ott van a nyakában, és ez a meglepés egy nagy ugye harcászati győzelemmel végződött, amely több hétre Erdélyt a császári uralomból kivette, az másnapra tartozott, hogy ezzel a hadicsellel meg lehetett-e tartani ugye Erdélyt, hát nem lehetett, mert itt azért fölléptek az állandó ható tényezők.
1745-ben, ha jól tudom, lezajlik egy csata angolok és franciák között. A két katonaság, a két tábor már megközelíti egymást menetben 50 méterre, és még mindig nem hangzik el a tűzparancs, mondván, hogy a felek egymásnak, udvariasságból egymásnak akarják átengedni az első lövés jogát. Tehát ez egy olyan furcsaság, amit a 20. századi ember hát nem is nagyon tud megérteni. Most mennyiben fért bele a cselezés a hadi illembe, vagy a hadi erkölcsbe?
Általában azt lehet mondani, hogy az ellenfél megtévesztésére, félrevezetésére, vagy katonai kifejezéssel dezinformálására irányuló szándékot úgy többé-kevésbé elfogadta az általános közvélemény, szóval beletartozott a katona morálba. Tulajdonképpen a csellek általában a gyengébb félnek voltak a fegyverei mindig, hát amelyik fél nagyon erős volt, az nem is szorult rá arra, hogy a terveit különösebben titokba tartja. Erre egy nagyon eklatáns példa. A törökök a magyarországi hadjárataik előtt általában az előző évben már megjelentek a kútfúrók a Duna mentén, és egy-egy napi járóföldre ma úgy mondanánk, hogy artézi kutakat fúrtak, ami egy rendkívül lényeges dolog volt Magyarországon. Tudnélik, hát a legtöbb víz fertőzött volt, ami ellen a magyar katonák úgy védekeztek, hogy bort ittak. Viszont ezáltal, hogy a hadjárat előtt jóval megjelentek a kutfúrók, és a támadás irányában végigfúrták a kutakat, tulajdonképpen az ellenség előtt nyilvánvalóvá tették a töröknek a szándékát.
Tudomásom szerint először az 1898-as hágai egyezmény 24. paragrafusában szabályozták a megengedhető és meg nem engedett hadicseleket. Lényegében szinte mindent lehetővé tettek a szemben álló felek számára, kivéve a bűnös, egyébként is bűnös cselekedeteket, valamint idegen egyenruha alkalmazását. Nem csak a helyjel, hanem az idővel is lehetett cselezni. A téli hadmenet az esetek ritkaságai közé tartozott. A 17.-18. századig a hadjáratokat az esetek túlnyomó többségében késő tavasztól késő őszig vezették.
Egy nem várt időpontba következett támadás, támadó hadjárat eredményezte 1605-ben a Bocskai Szabadságharcnak a katonai győzelmét is, mert a téli szállásra vonult Vástár császári tábornagy meg volt győződve róla, hogy tavaszig a szokás szerint ugye itt főként egy megvert sereg nem fog ellentámadást indítani, és ő elvonult téli szállásra, és Bocskai serege 1604. december második felében már megindult, és mire a tavasz beköszöntött, tulajdonképpen annyira előre törtek, hogy az eperjesen elszállásolt császári sereg már nem is tudott mást csinálni, mint az, hogy kénytelen volt visszavonulni a császárváros védelmére, mert akkor már a mögöttes területe a visszavonulását is veszélyeztette a szokatlan téli hadjárat.
A középkor lezáródásával, az újkor beköszöntésével a haditechnika, hadművészet fejlődésével, hát a hadviselés határa is időben kitolódnak, tehát már télen is van háború, és megjelennek az újkorban a katonai szabályzatok az állandó hadseregek felállításával, tehát bizonyos korábban bevett szokások most már írásban is manifesztálódnak. Hadd mondjak el egy példát az 1848-as szabadságharc időszakából. A magyar honvédseregnek is megvannak a szabályzatai, amelyek hát természetesen a korabeli osztrák birodalmi hadiszabályzat fordítása, és ebben áll például, hogy egy gyalogos zászlajnak megtámadtatás esetén, hogyha ezt a támadást lovasság hajtja végre ellene, akkor zárt zászlóaj négyszöget kell létrehoznia. Bem az erdélyi hadsereg vezetője egyik csatájában teszi meg azt a cseles lépését, hogy amikor a csata folyamán újabb a tartalékból az ellenség egy újabb gyalogos zászlóajat küld támadásba, és Bemnek már nincs tartaléka, akkor a környezetében lévő parancsőrtiszteket küldi rohamra ellenük. Hát a környezetében ugye mindig van 10-15-20 parancsőr tiszt, aki továbbítja a parancsokat, és hát ezek a parancsőrtisztek ugyan eléggé meglepődnek, de hát a parancsot végre kell hajtani, és megrohamozzák az osztrák zászlóaljat, mire a zászlója szabályzat szerint ugye azonnal fölveszi a tömött négyszög alakzatot. Nos, Bem ebben a pillanatban az egyik ágyú ütegét ezzel a zászlója szemben csoportosítja, és a kartács lövésekkel, hogy úgy mondjam, lesöpri a csatatérről ezt a zászlóaljat.
Ezek olyan automatizmusok voltak, amikre ennyire számítani lehetett? Tehát a hadviselésnek ilyen kötött szabályai voltak?
Hát a korabeli szabályzatok Európa egyes államaiban nem nagyon tértek el egymástól, hiszen a hadművészet klasszikusai, Clausewitz és mások kidolgozták a hadművészet alapelveit. Most más dolog az, hogy Bem tudta, hogy az osztrákok ilyen mereven alkalmazzák ezeket a szabályzatokat, és a csel éppen ebből született, hogy ím át lehet hágni ezt a szabályt.
Amennyire én tudom az európai hadviselés történetét, nem különböznek nagyon az országok abban, hogy milyen hadieszközöket használnak. Lehet, hogy van létszámkülönbség, lehet, hogy van a hadieszközök fejlettségében különbség, de alapvető, vagy mondjam, korszakos különbségek nincsenek. De akkor, amikor a magyarok megjelennek Európában, akkor óriási a különbség a magyarok hadiszervezete, hadviselése és lehetőségei között, és a nyugat-európai országok hadviselése között. Azt lehet mondani, hogy ők fejlettebbek minden szempontból, és mégis tudjuk, hogy egy ideig rettegték a magyarokat. De most mennyiben jelentett a hadicselek alkalmazása a magyarok részéről fölényt?
Tulajdonképpen vitába kéne egy kicsit szállnom azzal, hogy melyik volt a fejlettebb, mert kétségtelen, hogy védőfelszerelés szempontjából az európai nehéz lovasság, a későbbi lovagság fölényben volt a tipikusan ázsiai nomád harcmodort képviselő magyarokkal szemben. Viszont ami a fegyverzetet és a harcmódot illeti, úgy szinte egyértelmű a keletiek fölénye. Ezt nem most állapítjuk meg, hanem az egykorú bizánci szerzők óriási gonddal foglalkoztak és szinte kivéthetetlen keleti harcmodor elhárításán. Ennek ugyanis szerves része volt az ellenség becsapása, megtévesztése, valamint, és ez nem megvetendő szempont, a távolharci fegyverek, az íjak alkalmazása. Azt lehet tehát mondanunk, hogy van egy vonulat, amelyik nagyjából a hunokkal kezdődik, és eltart bizonyos vonatkozásokban egész az oszmán-török hadművészetig, amikor ez a keleti, pontosan a cselre, a mozgékonysága, a lesre alapozott hadművészet elő először felülmúlja, majd hosszú ideig egyenlegbe tudja magát tartani a technikailag kétségtelen magasabb szinten álló európai lovagi hadművészettel szemben. Ennek a bukása tulajdonképpen csak a 17. században következik be.
Azt javasolnám, hogy egy pillanatra maradjunk még a nomád hadviselésnél. Jól tudjuk ugyanis, hogy annak idején a tatárok mennyire becsaptak bennünket, éppen bennünket, magyarokat. Tudjuk persze, hogy az a néhány hadicsel, amelyről Kristó Gyula az Aranybullák évszázada című könyvében beszámol, nem döntötte végromlásba a magyar államot, de igencsak megviselte.
Benedek váradi püspök, aki a királyi csapatokhoz igyekezett, hirtvéve Eger pusztulásáról a rablók után indult. A portyázó tatárok viszonylag kevesen voltak, lovuk viszont annál több. Így ahhoz a cselhez folyamodtak, hogy a lovakra kitömött bábukat ültettek, és egy domb aljába helyezték el azokat néhány szolga felügyelete alatt. Maguk a tatárok harcba bocsátkoztak a váradi püspök seregével. A csatában a tatárok hátrafelé, a domb irányába húzódtak, és ekkor bukkantak elő a csatarendbe állított lovak hátukon a bábukkal. A cselvetéstől tartó magyarok visszafordultak, futásnak eredtek. A tatárok űzőbe vették őket, sokakat megöltek közülük, csak kevesed magával ért haza Váradra a püspök is. A király közben ellenállás nélkül vonult kelet felé. A tatárok Pestig eljutott előőrsei futás színelve hátráltak a királyi sereg elől. Ez a tatár taktika is hozzájárult ahhoz a hamis képhez, ami a magyarok körében kialakult. A magyarok úgy hitték, hogy a teljes tatár sereget üldözik, nem gondoltak azzal, hogy csak a tatár előcsapatokkal volt eddig dolguk. Szinte akadálytalanul jutottak el a Sajó folyóig, és ott ütöttek tábort Muhi mezején. 1241. április 10-éről 11-ére virradó éjjel egy orosz fogoly értesítette a magyar királyt, hogy az éjszaka folyamán a tatárok támadása várható. A folyón átkelt tatársereget Kálmán herceg és Ugrin kalocsai érsek csapatai visszaszorították a Sajó túlsó partjára, illetve a folyóba nyomták. A magyarok azt hitték, hogy győzelmet arattak a tatárokon. Nagy újongással tértek meg övéikhez, majd fegyvereiket lerakván éjszakai pihenőre tértek. Reggel 7 óra tájban bezárult a tatár gyűrű a magyar tábor körül. A tatárok nyilaszták a magyar tábort, illetve a magyar sátrak közelébe férkőzve tüzet vetettek a magyar táborra. A magyarok menekülését nagy mértékben nehezíti a táborban az utak hiánya, a kötelek és sátrak sokasága és sűrűsége. A kötelekben meg-megbotló menekülők egymásra torlódnak, szorongatott helyzetükben egymást tapossák, tiporják, és ez nem kevesebb áldozatot szed, mint a tatárnyilazás.
Ennek a tökéletességre és teljességre nem törekvő kategorizálásnak lehet egy olyan következő pontja, ugye, hogy hadicselek, amelyek az anyagi és ember erőt nagyobbnak próbálják feltüntetni, mint a valóság.
Nagyon tipikusak, nagyon erre a faágyuk tömeges alkalmazása, vagy mint a II. Világháborúban a nagy normandiai partaszállás előtt, hát katona báboknak a úgynevezett kínai katonáknak az alkalmazása, vagy 1878-ban a plevnai harcoknál az orosz hadsereg faágyukkal rémizgette a törőket, illetve nem rémültek azok meg, hanem onnan várták a tűzcsapást, ami aztán egész máshol következett be.
Hát erre aztán vannak 48-as példák is.
Vannak 1848-ból is példák, és ha már bennel kezdtük, akkor maradjunk is bennél. Egyik Erdély csatájában fordul elő, hogy miután a csata folyamán már minden csapattestét a tűzbe dobja, nincs megfelelő tartaléka, akkor az az ötlet jut eszébe, amit meg is valósítanak, hogy a furvézer, vagyis a szekerész lovakra felültetik a hadseregnél révő és szép számban lévő markotányos nőket, fölállítják egy dombra, és ezek messziről úgy néznek ki, mint egy tekintélyes lovas csapat, mire az ellenség letesz az átkarolásról, mert fedetnek véli bennek azt a bizonyos szárnyát, amelyet át akart karolni.
Bár az elmondottnál sokkal kisebb jelentőségű, de azt hiszem, mint hadi furfang megörökítése méltó, az a hadicsel, amelyet Győri Jakab hajdúhadnagy követett el 1636-ban Nagyszalonta mellett. Ott ugyanis a rövid történeti előzmény az volt, ugye, hogy a első Rákóczi György erdélyi fejedelem trónfosztására Erdélybe igyekvő török csapatok először Nagyszalontánál megfutamították az egyik seregrészt, és ennek a egyik hajdúhadnagy, a Győri Jakab, nem akarván ebbe belenyugodni, néhány száz katonájával visszamaradva éjszaka maga belopózik kémszemlére a török táborba, és meghallja, hogy ezek nagyon félnek Rákóczi derékhadának a megérkezésétől.
Mennyien voltak a törökök?
A törökök hát 10 000-en felül volt ez a török sereg, vele szemben 100-200 főre tehető a hajdúknak a száma. Ezeket Győri Jakab szétosztotta a török tábort körülvevő mocsaras helyeken, és megparancsolta nekik, hogy kezdjenek lármát csinálni, lövöldözni, de nem mozduljanak a helyekből, csak zajongjanak és tegyenek úgy, csattogtassák a kardjukat is egymással, mint hogyha harcolnának. Na most ugye ez a cselbe is vált, mert abban a pillanatban, amikor ezek elkezdtek lövöldözni és kiabálni, hogy húj, húj, hajrá, hozzá, hozzá, vitézek, üsd, vágd a kontyosát, a törökök fölriadva ugye várták a támadást, hogy mikor jönnek már rájuk, de csak a csatazajt hallották, és ilyen kiabálásokat, hogy fut már a török, úgyhogy az lett ennek a kis hadicselnek a vége, hogy a török sereg megszaladt, jól lehet, Győri Jakabnak a hajdúi nem is hajtották végre, csak színlelték a támadást.
Persze a hadicselek nem mindig járnak sikerrel, a hadicseleket ki lehet védeni, sokszor előfordult ez a történelembe, sőt olyan módon meg is lehet kontrázni, hogy az ellenfél kerüljön nagyon válságos helyzetbe. 1849. március 2-án, 3-án van egy kétnapos csata Meggyesnél, az erdélyi-osztrák csapatok és a bennvezette magyar honvéd csapatok között, és ez a csata végül is a magyar sereg visszavonulásával végződik, Benn 6000 emberével Segesvárra vonul vissza. Segesvárot pedig ugye felkészül a védelemre, mert hiszen ez is hadászati elf, hogy a megvert ellenséget üldözni kell, élő ereit megsemmisíteni, stb. Várja tehát Benn a támadást, ez azonban múlnap a napok nem következik be. Végül a kiküldött huszárjárőrök mind azonos hírekkel jönnek vissza, osztrák csapatok valóban közelednek Segesvár felé, de az összes számba jöhető mellék utakon, mégpedig legyező alakban, amiből nyilvánvalóvá válik, hogy az osztrák vezérkar azt a hadicselt dolgozt és haditervet dolgozta ki, hogy szőröstül-bőröstül elfogják Bemmet egész seregével Segesvárat. Bemm meghallgatva a jelentéseket a törzskarához fordul, és kijelenti, uraim, most megyünk Nagyszebenbe. Ez azért lényeges, mert Nagyszeben az erdélyi osztrák hadsereg központja, itt vannak a nagy lőszerraktárok, közigazgatási központ, az egész hadászati bázisa itt van az osztrák hadseregnek, és a kijelentést tett követi, mégpedig olyan formán, hogy a legegyenesebb úton azonnal visszaindul Medgyes felé, ahonnan éppen császári csapatok nem közelednek, hiszen azok az összes számba jöhető mellékútvonalon jönnek a márciusi sárban, nagyon lassan vergődnek előre. Ő bevonul a legjobb úton Segesvárról Medgyesre Bemm a seregével, az itt lévő osztrák helyőrségek, ugye Hanyathomlok elmenekülnek, és két napi éjjel-nappal meneteléssel megérkezik a sereg Nagyszeben alá, és azt egy kemény ostrommal március 21-én Bemnek sikerül is elfoglalnia, miközben ugye az osztrák csapatok diadalmasan bevonulnak Segesvárra, ahol Bemm már régen nincs. Ez az egész erdélyi hadjárat, tavaszi hadjárat végét jelenti, mert Nagyszeben elfoglalása egy olyan csapás az ellenségre, amely Erdély feladását eredményezi napokon belül.
Most ezt tudjuk, hogy ez lélektanilag abban a helyzetben rengeteget jelentett a magyar kormánynak, a magyar forradalom szempontjából, de sajnos végül is ugye elbukott 48, és kicsit ez az eset is példázza azt, hogy a hadicsel szerepe és jelentősége nem lehet olyan nagy.
Hogy a hadvezérek is tartózkodtak a hadicselnek, mint értéknek az abszolutizálásától, talán szabadjon egy Zrínyinek egy kissé borsos mondását idézni, amely magyar fordításban szó szerint úgy hangzik, hogy olaszul írta eredetileg, hogy az erő szarik az okoskodásra, tudnélik végső soron mondjuk egy erősebb ellenfelet csellel, hadicsellel ideig, óráig meg lehet téveszteni, és lehet érzékeny veszteséget okozni vele. De szerintem csak nagyon kivételes esetben fordulhat elő, hogy végső soron egy gyengébb, kizárólag cselek alkalmazásával háborút nyerjen egy valóban erősebb ellenféllel szemben.
Ugye azt nem mondhatjuk, hogy a hadicselek korszak egyszer csak lejár majd. Jó lehet, a felderítés az csodálatos dolgokat tud produkálni. Azt is tudjuk, hogy már a számítógépek területére is bevonult a hadicselezés. De mégis mennyiben befolyásolja a cselezés lehetőségét az, hogy éppen milyen eszközökkel, milyen korban folynak ezek a háborúk?
Tulajdonképpen minél régebb időre megyünk vissza, annál nagyobb jelentősége a hadicselnek, hogy nem csak az ellenfeleket nem tudjuk, hanem tulajdonképpen saját erőinket sem nagyon ismerjük, egész pontosan. Következésképp, hát nagyobb lehetőségük nyílik az ellenfél megtévesztésére. Most a technikának ebben rendkívül magas fejlettségi fokán ez nagyjából, nem állítom, hogy megszűntnek mondható, hisz második világháborús példákat is hoztunk, és hozhatnánk koreai vagy vietnámi eseteket is, de ennek a jelentősége határozottan csökkent. Van megtévesztés, esetleges sikerül is, ez viszont messze menően nem játszik már döntő szerepet. Más kérdés a meglepés, a gyorsaság, ennek a szerepe kiéleződött a mostani világ és technikai helyzetben, de ez nem feltétlenül azonos a hadicsellel.
Elhangzott világablak hadicselek. Rázsó Gyula, Nagy László és Bóna Gábor történészekkel, Lukácsi Béla beszélgetett a hadicselek történetéről, alkalmazásáról, típusairól. A hangfelvétel 1984-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, január 23-án hangzott a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, ist geschehen, sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen, pflückten sie geschwind, wann wird man je verstehen, wann wird man je verstehen.
Portré mások tollával, Szabó Magda műsora. Hol vannak a katonák?
Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind. Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen?
Babits Mihály, új esztendő. Idegeimen apokaliptikus zenetomból, bábeli gyermekágy a világ. Véres lében remeg és csikorog. Ó, jaj! Ki a kínokban vajúdó? Én vagyok. Te vagy. Mi vagyunk. Egy lett mindenki e kínok apokalipszisában, e véres ágyvonaglásában. Rángunk és futkosunk patkánymódra, óriás talpak alatt. Jaj! Véres és vértelen kaszák villódzanak a tetemszagú légben, és torkon lehel a ragály. Csontpalotákból idegen zene szól, viharok paradicsoma kibomlik. Mit szólsz, ég és föld? Mit rántasz iszonyú új esztendőkbe, ég? A föld hallgat, és zordan karikált sötét telében. De egyszer ébrednie kell. És akkor mit mond majd változatlan szép tavaszával? Mit mond feldúlt erdeivel? Mit mond eleven erőivel? Mit mond rettenetes ugarain kisarjadó vadvirágok ezer beszédes szemeivel? Ember, te züllött, véres, rossz kártyás, éj veszett játékodból a réten ocsúdva, hogy fogsz a vadvirágok szemeibe nézni?
Hol vannak a katonák? Kérdezte a második világháború végeztével szinte mindenki. Hol vannak a katonák? A virágok? Hova lett az az egész lidérces álom? A felejthetetlen hangú színésznő épp úgy érdeklődött utánuk, ahogy magunk is elelmélkedtünk rajta. Micsoda tömény irrealitás zajlott le itt? Mi ez a szörnyű kupola, amelyet a ledobott atombomba füstgombája terített, egész ezentúl vállalandó életvitelünk fölé? Aztán egyre kevesebbet emlegettük a tovatűnt ibolyákat és a porladó testekből újra sarjadó füvet, mert ez lett a hétköznapunk itt Magyarországon, a békének elszázott háború, amelybe azért belefért egy rémuralom minden dermedése. És még arra is ráértünk, hogy egy végzetes pillanatunkban egy idegen államhatalom fenyegető késztetésére esztelen politikai kalandba bocsátkozzunk. Igen, ahhoz képest, hogy hivatalosan nem viseltünk háborút, és ezúttal a jaltai megegyezés a trianonéhoz hasonlóan szerencsétlen kézzel megvont paraméterei között éltünk, nem hétköznapi felháborodásra, kétségbeesésre és elszántságra volt szükségünk, hogy 1956-ban aztán végre világba kiálthattuk mitológiai haragunkat, és iszonyú áldozat árán, de megérhettük, hogy kiontott vérünk elmosta az orosz rémuralom elsődleges szakaszát. Közben, hogy Vörös Marti képét idézzük, Isten sírja állandóan reszketett, nem csak a Szent Honban, a Szent Honon kívül is vadonatúj földrajzi fogalmakat tanultunk, Korea, Vietnám. Még a Mohamedán vallási türelmetlenség kegyességnek álcázott villámai is elcsattattak. Itt-ott, a palesztin térségben eddig ismeretlen földrajzi helynevek kerültek a szókincsünkbe. Tudtuk, hol a Golán-fennsík, melyik a gázai övezet. Persze a katonák szegények bármerre robbant is ki a mi századunkban, úgy látszik, soha nem szünetelő háború, kivéve a saját 56-os világtörténelmi megmozdulásunkat, Mindez idáig távol harcoltak tőlünk. Voltak ugyan fiaink, akik látták a lángoló olajmezőket a diktátor eleven pokollá vált birodalmába, de az utolsó időszakig nem voltak ennyire testközelben. Rémültek az ujjaim, míg ezeket a sorokat írom. Félek estenként a televízió elé ülni. Félek a várható képektől, hiszen ezen a részen, amelyet mi valaha Nagy Magyarországnak ismertünk, és amelynek helynevei az én nagyszüleim számára még olyan ismerősek voltak, mint a szülőföld tanyái, ezen a hajdani terepen gázol a háború vaspatájú fenevada. Milyen sajátságos, hogy vannak a történelemben szemmel láthatólag végzett jelölte helyek. Szarajevó mindenképpen ilyen. Valahányszor olvasom vagy hallom a nevét, mindig eszembe jut, hogy mint egy színpadi játék kezdetén hajdan a gong, itt hallatszott egyszer egy golyó jelentéktelennek remélt detonációja, amelyet aztán egy másik követett, aztán számtalan, és végül az első világháború, amely csodálatos módon minden békeszerződés ellenére máig se fejeződött be, mert nem volt tisztességes lezárása. Az ellenséges indulattal szövegezett egyezmény nyomán emelt épület alatt a kezdet kezdetétől nyugtalan maradt a talaj, új földrengés jeleit mutatta. És nem volt rossz jós, hisz ha nincs triadon abszurditása, számunkra talán egyáltalán nincs, de ha van, másképp van, és másképp is záródik a második világháború. Jalta sajnos megint csak balkész kijelölte megálló volt. Nem jó végig gondolni, elemezni, próbálni, miért és milyen történelmietlen körülmények között. Mikor és hányszor kellett feltennünk ezt a klasszikus kérdést az egymást cserélő, voltak éppen egyformán tragikus sorsú katonákról. Mikor olyan szomorúan világos ez? A végtelen egységre, nagy tömbökbe tömörítésre unszoló gondolatra a kis etnikumok fellobbant indulattal követelik saját külön helyüket a világban, és hasztalan bűvölik őket a valamikor egyesülő Európa vonzó államképével, amely nem képtelen terv. Még el is hozhatja a jövő. A baj csak az, hogy jelenleg a jelent éljük. És a nemzeti büszkeségükben és öntudatukban Isten tudja, mióta vérig sértett kis nemzetek magán problématikájukkal foglalkoznának inkább, és a kérdés a katonákról valahogy számunkra 1945 óta nem volt ennyire teoretikus, mert hogy azóttal itt vannak szegények, egészen közel, a déli határainknál. Ezúttal ezen az egész nyáron láttuk meghalni a katonákat és a civileket is, és igazán felesleges volna nyomozni utánuk. Előttünk feküdtek a porban. Áldott szelíd Jézus, aki megfogtad az apostol kezét, és letétetted Péterrel a kardot. A te templomaid épp úgy romokban vannak a Balkán egy részén, mint a mecsetek. Kormos Diokleciánus hajdani szülőföldje, az Illirikum, amelynek tengerpartja előtt idegen nagyhatalom vonultatta fel hajóit, és menekülők százezrei zúdulnak ki a világba, csak puszta életüket mentve a tűzből. Ki az, aki még most is tagadni meri a minden vallásban egyaránt jelzett gonoszt, aki olykor átveszi az uralmat a világ felett? Ki nem érzi a sátán jelenlétét? Mi történt velünk nyomorult emberekkel, akiket Isten fia a keresztről is megbékélésre intett, és legjava költők versben, prózában próbáltak eligazítani, hogy ne vérrel írják a majd elkövetkezendőben a jövő krónikáját. Most éppen most kezdjem nyomozni. Hova lettek a katonák, amikor szemem előtt irtozatos halállal pusztul a polgári lakosság, és mint az idő előtt leroskadt fácskák párhuzamosan feküsznek a gyermekholttestek egymás mellett az esti híradóban. Meddig, uram? Kiáltották a maguk korában a proféták és a szentek. Meddig, uram, sírjuk mi is, és átéljük tehetetlenségünket, mert most még a világot se lehet vádolni közönnyel. Adakoznak az agyon terhelt nemzetek. Segítenének többet is, ha tudnának. De hát milyen reménnyel nézzük a jövőt, mikor valaki valahol mindig újra elkezdi a háborút. Érteném, ha a balkáni feszültség olyan időszakba robbant volna ki, mikor az emberek már beleuntak saját jóléti társadalmukba, mikor túl nagy a nyugalom is, hirtelen rikoltozni vágyik valami unatkozó embercsoport. De az Isten irgalmára, mióta az én nemzedékem a világon van, mindig reng alattunk a föld, egész életünk ilyen vagy olyan politikai árnyék homályába telt, nekünk igazán kijutott az iszonyból, a félelemből. Micsoda gyilkos század ez a 20. Az első világháború idején Przemyszlvárában éhen és járványban pusztultak el a blokkád áldozatai, és az az orosz, aki Szentpétervár ostrom gyűrűjében halt éhen, éhezése időszakában nem lehetett már józan képzeletű ember szemében ellenség, nemhogy most az emlékezés repett tükörcserepei között. Sajnos mi egyszerűen nem jutunk hozzá, hogy helyükre tegyük az első és második világháború emlékeit, mert nálunk torlódnak az események. Futunk valami vége nincs úton, és egyelőre nincs megállás, vagy csak kurta pihenőre. Milyen jól tudta minden dolgok tudója Babics, hogy miért imádkoztassa a gyermekeket, a férfiakat és mindenkit, és azt is, micsoda vérfürdővé kerekedhet igaz, ami kezdetben még alig több, mint egy kakas viadal.
Babics Mihály, Zsoltár gyermekhangra. Az Úristen őriz engem, mert az ő zászlóját zengem. Ő az áldás, ő a béke, nem a harcok istensége. Ő nem az a véres Isten, az a véres Isten nincsen. Kard ha csörren, vér ha csobban, csak az ember vétkes abban. Az Úristen örök áldás, csíra, élet és virágzás. Nagy, süket és szent nyugalma, háborunkat meg se hallja. Csöndes ő, míg mi viharzunk, békéjét nem bántja harcunk. Az Úristen őriz engem, mert az ő országát zengem. Az ő országát, a békét, harcainkra süketségét. Néha átokkal panaszlom, de ő így szól, nem haragszom. Néha rángatom, cibálom. Tudja, hogy csak őt kívánom. Az is kedvesebb számára, mint a közömbös imája. Az Úristen őriz engem, mert az ő zászlóját zengem. Hogy daloljak más éneket, mint amit ő ajkamra tett? Tőle, hozzá minden átkom. Hang vagyok az ő szájában. Lázas hang talán magában. Kell a szent harmóniában. S kell, hogy az Úr áldja, védje, aki azt énekli, béke.
Az író bizony tanácstalan. Annak idején elkiáltotta azt a felismerést, amit osztott vele minden tisztességes alkotó. Közölte a véleményét azzal, bár tisztában van az igazság bonyolult filozófiájával, amit az antik világ nem csak tudott, de gyakorolt is, hogyha a politika kibogozhatatlan csomót köt a nép életére, szétszakít családokat, igazságtalan egyezmény kötéséhez adja hozzájárulását, akkor valóban nincs más lehetőség, mint a Nagy Sándori megoldás, karddal ketté vágni a bogot. De hát örökké nem tarthat ez így. Hivatalosan lezárult az ókor, elmúlt a középkor is. Csak a történelem próbálja állandósítani az elvileg lezárult korszakokat. Ezer és ezer éve kiáltja az író békét az emberiségnek. Ezer és ezer éve élet az élet törvénye, nem a halál, és mégis állandó a konfrontáció. Mi Molnár Ferencet leginkább a Pál utcai fiúk meg a Lilium című világhírű színdarab kapcsán ismerjük. Az első világháború után származási okokból nem tartották kívánatosnak, hogy első világháborús haditudósítói emlékezéseit propagálják. Rákosiék világában nemzetközi szégyennek minősült világhíre, nagy polgár volt, hiteltelen. Ideje, hogy belelapozzunk első világháborús hadinaplójába, mert ott járt, ahol most a balkáni küzdelmek idején a nagy csaták folynak. Az ő hajdani szintereit vetítette a közelmúltban a szerb-horvát tájakat felvillantó televízió. Olvasom 1915-ös, 16-os, 17 elején készített jegyzeteit, és elszorul a szívem. Mikor írták ezeket a szavakat, amelyeket mindjárt felolvasok? Tegnap? Egy hete? Tegnap előtt? És mi változott? A történelem megfordult egy piruettel, és újra csak egy koponya vigyorog ránk, foghíjas szája gonosz nevetésével.
Molnár Ferenc haditudósító jelenti az első világháborúból. 1916, Mitrovica. Karácsony napján egész nap masíroztunk. Hó volt, jó országúton jöttünk. Lefelé sötét völgybe érkeztünk. Galambduc formájú kis kőházikóba építve találtunk egy Mária képet. Az első sorokból kiugrott egy katona, a kép elől elkabarta a havat, gyertyát gyújtott és beállította a házikóba. Erre mások is odasereglettek, és mindegyik elővette a gyertyáját. Néhány perc múlva lángolt a föld Mária képe előtt. Mikor a kis kőházikó tele lett, a haladó katonák körbe a hóba szúrták a gyertyáikat. Lángolt a hóterítő. Akkor már senki nem akarta elmulasztani, hogy szentestén ne világítson. A gyertyák nem sorban álltak, hanem össze-vissza, mint a mezei virág. A 100 meg 100 gyertyából, ahogy a katonák vonultak, 1000 meg 1000 lett. Sugárzott a hómező. A mi ezredünk után egy másik következett. Az is elkezdte szurkálni a gyertyáit. Ahol az út fölfelé kapaszkodott, láthattuk felülről a csillagos hómezőt. Senki sem beszélt. Némán tiportuk a havat, és néztük a gyertyákat. Aztán, ahogy a hó elindult, lassan már csak néhány gyertya maradt égve a Mária kép körül. Egy kis halványsárga világítás, odaben nyilván tovább égtek a gyertyák, védettebben. A közelemben végre megszólalt egy katona, és csöndesen azt mondta a szomszédjának. Ezt a fényjelzést talán mégiscsak meglátja a jó Isten. A pásztor. Nocsaj, november 1915. Láttam egy pásztort. Ahogy megyek a rettenetes szerb országúton, halott faluba be, halott faluból ki, egyszerre az előttem zörgő szekéren hátrafordul a kapitány és a mezőre mutat. Alacsony domb mögül akkor kerül elő egy csorda. Néhány száz se sovány, se kövér marha. A csorda kincs. Hogyan siethetett az a menekülő közösség, amely itt hagyta? Megállnak, legelik a sovány füvet. Egy pár tehén az elhagyott falu felé trappol. Akkor hangot hallok, valaki azt mondja, hó, és kergeti vissza a marhát. Az árkok mentén keresztek vannak a földön, azok között trappol a jószág. Kis szerb virágok alatt katonasírok. Magyar gyerek kiabál, egy szuronyos pásztor, ami ebben szép és megrégható, azt nem tudom leírni. A sereg innen már elment. Ember a faluban nincs. Itt csak ez a sok árok van, tele a harcok nyomával. Körös körül meg valami szabálytalan, szeszélyes temető. Nagy csönd. A keresztek közt meg egy katona sziluett. A fiú a puskájára dől, mint a pásztor a pásztorbotra. Fejét is lehajtja egy kicsit. Lehet, azért áll ilyen pásztorosan, mert valamikor otthon is ez volt a foglalkozása. Én mindig a békés emberi élet nyomát kerestem mindenhol. Hogyan töri át magán a háborún, hogyan keresi a jogait, emberi jogait, mint a fű a kövek közt. Ez a fiú is itt külföldön hogyan áll, miféle ősi attitűdben. Megszólíthatnám, de minek? Nem bírom. Olyan szomorú, hogy olyan csendben, olyan mélán áll, nem is szabad felriasztani. És hát milyen ez a kép? A falu, ahol nincs ember, és a tehén mégis be akart fordulni az ismerős portára. Ezeknek valahogy még a bőgésük is más. Szinte nem merem marháról azt írni, hogy vonít. Pedig ezek itt vonítanak. Ebben a kipusztult, elhagyott ember nélküli faluban én világosan hallottam, abban a bőgésben, amivel az állat bepróbált lépni hajdani helyére az üres házba, és nem tehette. Volt valami a rémült vonításból. A pásztor most már csatlakozik hozzánk. Nem szól már a csordához, nem teheti, már hadizsákmány itt az állat, majd begyűjti a hat táp az élelmezés. De azért, ahogy a szekerem elmarad mellette, még pásztor módra köszönt, nem szalutál, azt mondja nekem, adjon Isten jó estét. A falu néma, az állatok hiába tértek haza. Már nem is állatok, élelem a csorda. Nem fogadta őket senki. Szerb Mitrovica, november. Ma csak a part közelében vándoroltunk. Megnéztük a kihalt falvakat, amelyekből az utolsó emberig mindenki elmenekült. Az országúton olyan sár van, hogy aki leszáll, csizma nélkül kerül vissza. Olyat láttam, amit még soha. Egy kutyacsordát. A természetben együtt látni 50 vagy 60 kutyát nem lehet a rókavadászat falkáin kívül, de azok egyforma kutyák és egyenruhás emberek és falkamester vezetik őket. Ez itt más volt. A vizes mezőn egy elhagyott nagy kutyacsorda emberek nélkül. Az elképzelhető legnagyobb változatosságban, a legnagyobb kutyától a legkisebbekig, a legfeketéptől a tiszta fehérig volt ott mindenféle, 4-5 falu összeverődött, kétségbeejtő magányában együtt vándorló éhező kutyái, lehajtott fejjel, behúzott farokkal, ahogy gazdátlanul, éhesen, borzasan, kimerülten és némán trappolnak. A földet szagolják, merre, hová, hol a ház, a gazda, de ember sehol. Régen gyakran kínosztam magam azzal, hogy elképzeltem, milyen csendes volt a természet, mielőtt az ember megjelent volna. Most, ahogy a távolodó kutyacsorda után nézek a pusztulás csendjében, megtalálom ezt az érzést. Lesújtóan komor, maga a testet öltött, magára hagyott világ.
Műsora hangzott el. Közreműködött Hámor Ildikó, Horváth Barbara, Zalán János. Technikai munkatárs Fehér Zoltán és Kakó Gyula. Szerkesztő Bán Magda. Rendezte Simonyi János.
A hangfelvétel 1992-ben készült, és legutóbb 2004. december 2-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Testvérharc, széthúzás, belviszály.
A koronámért vagy a fejemért jöttél, László?
Küzdelem az áhított célért.
Isten házában vagy fia?
De a szenvedélyek mögött
mindenáron megvédelmezi az országot.
Már felsejlik a remény. Szarvas Attila, Berek Kati, Horkai Péter, Ónódi Eszter, Frankó Néró. Szakra Korona.
Augusztus 20-án 22 órától a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.